Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a világhálón közvetített Isten tiszteletünkön. Újra emlékeztetem a testvéreket arra, hogy attól még, hogy valóságosan nem lehetünk együtt, meg kell adnunk Istennek azt a tiszteletet, ami őt minden időben megilleti, de különösképpen is akkor, amikor Isten tiszteletre jövünk össze, vagy csendesedünk el. Vegyük elő Bibliánkat, énekeskönyvünket, és így kövessük figyelemmel Isten üzenetét. Szeretném újra csak megerősíteni, hogy gyülekezetünkkel, gyülekezeti életünkkel kapcsolatosan minden információt elhelyeztünk és elhelyezünk gyülekezetünk honlapján, a www.refbekasmegyer.hu weboldalon. Kérjük a testvéreket, hogy ebben a mostani időben ezt a weboldalt keressék föl és látogassák, vagy ha valakinek kérdése van, akkor hívjon telefonon. A telefonos elérhetőségem is ott szerepel a honlapon. Szeretettel jelzem, hogy az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórával, csütörtökön, mennybe menetel ünnepén, hosszabb áhítattal, és szombaton a napi ige magyarázattal fogok jelentkezni. Hálásan megköszönjük mindazoknak az adományait, akik banki átutalással, vagy egyéb módon borítékban juttatták el adományukat gyülekezetünk részére. Mivel még tart az adóbevallás ideje, szeretettel emlékeztetjük a testvéreket, hogy az állam által levont adónk 1+1%-áról rendelkezhetünk, ajánljuk ezt föl a Református Egyház javára, és lehetőségünk van a gyülekezet alapítványa részére is fölajánlani a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. A szükséges adószámokat a gyülekezet honlapján találjuk meg. Jelenlegi állás szerint a templomunkat még nem nyithatjuk meg nyilvános istentiszteletekre. Azt kérem a testvérektől, hogy legyünk türelemmel, és amikor ennek eljön az ideje, azt többféle csatornán is igyekszünk majd jelezni, tudtul adni mindenkinek, de már most jelezzük azt, hogy a templomba való nyilvános összegyülekezésnek lesznek nyilvánvalóan feltételei, a távolságtartás, a maszkviselés, ezeket nyilván itt is majd figyelembe kell venni, és ehhez kell tartani magunkat. Így készüljünk a reményeink szerint nem sokára eljövendő lehetőségre. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, heti zsoltárunk a 66. zsoltár. Ezt a zsoltárt fogjuk most énekelni 3 versével, az első, második, valamint a 8. versével énekeljük. Tehát a 66. zsoltárunkat, örvendj egész föld az Istennek. Oh, Hitvallásunk tanítása szól most hozzánk a Heidelbergi K.T. 20. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom. Ez a kérdés és felelet az apostoli hitvallás magyarázatát adja, azon belül is arra a témára térünk, amit a Szentlélekről vallunk. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az atyával és a fiúval egyenlő képpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hitáltal Krisztusnak és mindenő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad örökké. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, hatalmas Istenünk, aki uralkodsz, mert tiéd minden hatalom, látható és láthatatlan világ fölött, mert győztél, és ebbe a győzelmedbe gyakorlod magadat, és ebbe a győzelembe hálásan megköszönjük, meghívsz és beavatsz bennünket is. Dicsőítünk téged, úgy, mint akik hittel borulnak le a te szent színed előtt, mert leborulnak előtted ellenségeid is, hogy elvegyék ítéletedet, de köszönjük te neked azt, hogy fiatban az Úr Jézus Krisztusban elkészítetted számunkra a kegyelmet, és köszönjük, hogy ha hiszünk, akkor, mint megkegyelmezettek, borulhatunk le a te szent színed előtt, hálaadással, magasztalással és dicsőítéssel, mindazért, amit értünk tettél, mindazért, amit velünk tettél. Fogadd tehát a mi hálánkat az evangéliumért, amelyet hirdettettél nekünk, és amely által élő és igaz hitre hívtál és hívsz bennünket. Magasztalunk téged mindazokért az ajándékokért, amelyeket elkészítettél, és fiatban a téged félőknek átadtál és átadsz. Köszönjük te neked életünket, köszönjük te neked az értelmet és a célt, amit adtál életünknek. Köszönjük neked a mi jó reménységünket, a holnap felől és az örök élet felől való bizonyosságunkat. Kérünk téged, erősíts meg bennünket hitünkben, taníts bennünket arra, hogy ezt a hitet hogyan lehet megélni, és kérünk téged ma különösképpen mindazokért, akik téged még mennyei atyukként nem ismernek, hogy vezesd őket az igaz hitre, győzedelmedet mutasd meg az ő életükben is, hogy magukat megalázva, bűneiket megbánva hozzád térjenek, és benned életet nyerjenek. Végezd ezt most is közöttünk a te igét hirdetése által. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai úrnapon a Biblia olvasó kalauzból az új szövetségi szakaszt szerint olvassuk. A Biblia olvasó kalauz az új szövetségből Máté evangéliumának 6. fejezetét jelöli olvasásra. A 6. fejezetnek az 5. versétől a 14. versig terjedő szakaszát olvasom. Tehát Máté evangéliumának 6. fejezetében az 5. verstől a 14. versig terjedő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Kedves testvérek, Jézus hegyi beszédét, úgynevezett hegyi beszédét olvassuk ezekben a napokban, és a hegyi beszéd ezen szakaszában Jézus az övéit a helyes kegyességre tanítja, melynek alapvető jellemzője, hogy nem az emberek előtt, azaz nem az emberek elismeréséért zajlik. A kegyesség tulajdonképpen nem más, mint a mi hitünknek, a hitünkből fakadó igazságoknak a megélése. Mindazon kötelmeket és mindazon lehetőségeket jelenti, amelyet a Krisztusba vetett hitünkből adódóan megélünk. Azt mondja Jézus, azt tanítja ennek a beszédnek, a gondolatkörnek a bevezetésekor, hogy az igaz kegyesség nem azt munkája, nem azért történik, hogy bennünket, a hitünket az emberek elismerjenek, hogy mi ránk fölnézzenek. Azért zajlik, mert Istennel kapcsolatban vagyunk, és az Istennel való kapcsolatunkat bizony Isten előtt és helyes módon kell megélnünk. Jézus a helyes és szükséges kegyesség három formájáról szól itt a hegyi beszédben. Szól az adakozásról, szól az imádságról, és végül a böjtről. Ezen belül az imádságról beszél a legrészletesebben, ebben a szakaszban, amit most fölolvastam. A mai szakasz tehát Isten gyermekeit, Jézus Krisztus mai tanítványait, követőit arra tanítja, hogy miként imádkozzanak, miként imádkozzunk minden időben. Jézus három oldalról is megközelíti ezt, szól a helyes imádság módjáról, szól arról a beszédformáról, ahogy az imádságban meg kell szólalnunk, és szól nekünk az imádság tartalmáról is. Ezekről beszélnék Isten segítségével most én is, és ezt magyaráznám tovább a testvérek számára. Az 5. és 6. versekben a képmutatók közismert imádkozási formájához méri Jézus az igaz kegyesek ima módját. Azt mondja, hogy míg azok megállva, fennállva, látványosan zsinagógákban, de akár az utca sarkokon is imádkoznak, addig az övéi vonuljanak belső szobájukba, és ajtójukat bezárva imádkozzanak. Nyilvánvaló, hogy Jézus nevezi ezeket az embereket képmutatóknak. Ők valójában magukat igen kegyesnek tartották, és úgy gondolták, hogy Isten előtt az a kedves, a zsinagógákban, de akár nyilvános helyeken is megállnak, imaszíjakat kötnek magukra, és mindenki szeme láttára mondják el imádságaikat, vagy élik át mindazt, amit Istennel meg akarnak osztani. Jézus nem mondja azt, hogy őket kell követni, sokkal te inkább egy másik utat javasol tanítványainak. Vonuljanak belső szobájukba, zárják be ajtójukat, és így imádkozzanak, elrejtve titokban uruk előtt. Amit mindenek előtt le kell szögeznünk, hogy ezt helyesen értsük, az az, hogy Jézus nem tiltotta a nyilvános vagy a közös imádságokat ezzel a tanításával. A keresztény gyülekezetben is imádkozunk nyilvánosan, és gyakorlunk ima közösséget, és ezt helyesen tesszük. Jézus ezen a helyen nem ezt kritizálta, és nem ez ellen szólt. Sokkal inkább azt mondja el övéinek, hogy szükséges, hogy imádkozzanak, de amikor ezt megteszik egyénileg, akkor maradjanak magukra urukkal. Így imádkozzanak. A belső szoba és a bezárt ajtó pontosan azt kell, hogy kifejezze, hogy a tanítvány most kizár életéből minden egyebet, azért, hogy mesterével, urával lehessen. Azt fejezi ki a belső szoba és a bezárt ajtó, hogy csak azé vagyok, akihez beszélek. Mert az imádságban tulajdonképpen Istennel beszélünk. Mi szólítjuk meg Istent, mi beszélünk ő hozzá. Így egyedül maradni Istennel egyáltalán nem könnyű dolog. Csak azok tudják, akik ezt megpróbálják. Igazán négy szem közt maradni Istennel nehéz dolog, mert ilyenkor nincs menekvés, ilyenkor nem lehet másra mutatni, mondhatom úgy, pőrén állunk oda Isten elé. Talán sok hívő életéből ezért is hiányzik ez a fajta imádkozási forma, mert nem akarunk, nem merünk, nem szeretnénk ilyen módon egyedül maradni Urunkkal. Jézus azonban azt tanítja nekünk, hogy az imádságnak ebben a módjában gyakorolnunk kell magunkat. Tudnunk kell egyedül maradni a mi Urunkkal, mennyei Atyánkkal. A 7. és 8. versekben Jézus azután arról a beszéd formáról szól, amit az igaz kegyeseknek az imádságukban alkalmazniuk kell. Mivel Jézus itt nagyon konkrétan beszél, ezért a magyarázatban én is emlékeztetek. Jézus nem a gondolatban elmondott imát tanítja az övéinek. Szavakról beszél. A szavak, a megfogalmazott, látható, leírt vagy hallható, azaz kimondott gondolatok. Isten ezeket várja tőlünk. Az igaz kegyesek imája semmiképpen nem jelent merengést, nem jelent valami fajta gondolati utazgatást, kalandozást. Az igaz kegyesek imája nem révedezés magunk elé, magunkba. Az igaz kegyesek imádsága nem meditáció. Az igaz kegyesek imája értelmes szavak és mondatok egysége, melyek a szívből az Atya elé kerülnek. Ezért nem mondjuk azt, hogy a belső szobánkba mi magunkban beszélünk. Nyugodtan vonuljunk a belső szobánkba, és beszéljünk csak hangosan, mondjuk el mindazt, ami a szívünkben van, ami mennyei Atyánknak, nem magunkba beszélünk, ő is ott van, Istenhez beszélünk, vele beszélünk hallható szavakkal. Ne meneküljünk abba a könnyelmű megoldásba, amelyről sok keresztény beszél, hogy elég a szívben elmondani dolgokat. Mindannyian tudjuk, hogy amit nem mondunk ki, amikor gondolkozunk, akkor rendkívül sokat csapongunk, a gondolatainkat nem tudjuk olyan módon zabolázni sokszor, mint a beszédünket. Jézus arra tanít bennünket, hogy fogalmazzuk csak meg mondatokban, mondjuk csak ki mindazt, ami a szívünkben van. Isten ott van, nem magunkba beszélünk, nem őrültünk meg, nem vagyunk bolondok. Ő titkon, azaz láthatatlanul figyel, jelen van. Mondhatnám azt is, hogy ez a hit első lépcsőfoka, amire fel kell állni, mielőtt Istent megszólítjuk. Hinnünk kell, hogy ő hallja és akarja hallani a mi szánkból azokat a gondolatokat, amelyeket szavak által fogalmazunk meg. De Jézus, amikor az imádságnak a beszéd formájáról tanít bennünket, egyúttal int is. És azt mondja nekünk, hogy ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ezért hallgattatnak meg. Jézus a bőbeszédűségnek azzal vett gátat, hogy emlékeztet bennünket arra, Isten, akihez beszélünk, jó Atya. Ismeri gyermekei életét, ismeri gyermekei szükségét, még mielőtt azok kérnék tőle. Valahogy úgy kell és szabad ezt értenünk, hogy akivel napi, igaz kapcsolatban vagyunk, akikkel igazán együtt éljük az életünket, azok ismerik az életünket, és azoknak az életét mi is ismerjük. Általában azoknak kell hosszadalmasan magyarázunk a dolgainkat, akikkel ritkán találkozunk. Ha az igaz kegyességben az ima, azaz az Istennel való beszélgetés a mindennapjaink része, akkor ez élő kapcsolatot jelent Istennel, ami mennyei Atyánkkal. Mi tudunk róla, igéjéből, ő is tud még inkább rólunk. Jézus azt mondja, nem kell teljesítmény kényszerbe sem esnünk, erőszakoskodnunk, vagy ismételgetnünk vége hossza nélkül kéréseinket, követeléseinket. Nem kell sírnunk, vagy hatásvadász módon színészkednünk Isten előtt, hanem bíznunk kell, hogy Urunk ismeri, tudja, hogy mire van szükségünk. Ha az imént a hit első lépcsőfokának neveztem azt, hogy az ember hiszi, hogy akihez beszél, Isten jelen van, akkor ezt a motivumot a hit második lépcsőfokának nevezném. Azaz, nem csak a jelenlétében hiszünk, hanem hiszünk az ő mindent tudásában is. Az ő igaz atyaságában. Bízunk abban, hogy ő nyomon követi a mi életünket, és ismeri a mi szükségeinket. Jézus tehát szól az imádság módjáról, történjen ez a belső szobában, csendesen Isten előtt, kizárva minden zavaró tényezőt és minden mást, megfogalmazott szavak által, és beszél a beszédmódról, amit alkalmaznunk szabad és kell, mert ez kedves Istennek. Azonban harmadsorban Jézus beszél az igaz kegyesek imádságának a tartalmáról is. A 9. verstől a 14. versekig Jézus tanítja az igaz imádság helyes tartalmait. És erre nagy szükségünk van, mert valójában sokszor nem tudjuk azt, hogy miért is kell nekünk imádkoznunk. Hogyan is kell nekünk imádkoznunk? Jézus elmond itt egy imádságot, amelyet aztán a keresztjének azóta is mondanak és ismételnek, de fontos dolog, hogy miközben ezt az imádságot újra és újra elmondjuk Isten tiszteleteinken, összejövetelünkön, vagy személyes elcsendesedésünkben, ne gondoljuk azt, hogy csak ez az imádság kedves és az igaz kegyesség jellemzője. Jézus tartalmakról tanít bennünket ebben az imádságban, és azt tanítja nekünk, hogy az igazak imádságának tartalma minden időben Isten dicsőítése, imádata és elismerése. Annak kifejezése, hogy mi úgy állunk Isten előtt, mint aki minden dicsőítést, minden elismerést megérdemel és kiérdemel, mint akin kívül nincs is más, aki bármiféle dicsőítést és elismerést megérdemelne. Azt tanítja Jézus az imádság tartalmáról másodszorban, hogy kedves dolog Isten előtt az, hogyha az ő gyermekei kifejezik vágyakozásukat Isten akaratának, uralmának a teljesülésére. Ha ki tudjuk mondani Isten előtt azt, hogy vágyakozunk az ő uralmára, és vágyakozunk arra, hogy az ő akarata végbe menjen a mi életünkben, de az egész földön, mindenek fölött. Harmadsorban azt tanítja nekünk Jézus Krisztus, hogy az igaz imádság tartalmához hozzá tartozik az is, hogy a hívő kérje életének alapvető szükségeit Istentől. Kérje és várja, hogy Isten a földi élet, ebben a testben eltöltött élet minden napjainak szükségét adja meg nekünk. És olyan csodálatos dolog, hogy ebben az imádságban Jézus tanít is bennünket arra, hogy a mi életünknek mik a legalapvetőbb szükségei. Azt mondja, hogy imádkozzunk a mindennapi kenyérért, az élelemért. Aztán azt mondja, hozzá kapcsolva a mindennapi kenyér szükségéhez, imádkozzunk a bűnbocsánatért. Mert ez mindvégig, amíg élünk, szükséges eleme, elhagyhatatlan eleme, ugyanúgy, mint a kenyér a mi életünknek. Azt mondja Jézus harmadsorban, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten védjen és oltalmazzon meg bennünket. Hiszen az ördög, ami ellenségünk körül jár, azt mondja más helyen az írás, hogy ha lehetősége van, elragadja a választottakat is. Azt mondja Jézus, az imádságunknak része kell, hogy legyen az, hogy mi kérjük Istentől a mindennapokban az ő védelmét. És tanítja nekünk, hogy életünk alapvető szüksége az, hogy fohászkodjunk az ő szabadításáért. Hiszen újra és újra vétkezünk, újra és újra belegabajodunk a bűn köteleibe, és Jézus arra tanít bennünket, imádkozzunk azért, hogy a mi mennyei atyánk, aki az ő fia Jézus Krisztus által legyőzte az ördögöt, legyen szüntelenül a mi szabadítónk. Aztán negyedszerre azt mondja Jézus az ima tartalmáról, hogy kedves dolog Isten előtt az, hogyha mi el tudjuk magunkat kötelezni, ha ígéreteket és fogadalmakat teszünk ő előtte. Az, ami alázatos engedelmességünknek a jele. Annak a jele, hogy nem csak óhajtjuk és vágyjuk Isten uralmát, hanem készek vagyunk ez alatt az uralom alatt élni. Ahogyan ő megbocsájtott nekünk, mi is készek vagyunk megbocsájtani hozzá hasonlóan másoknak, mindazoknak, akik vétkeztek ellenünk. És végül Jézus ezt az imádságot az ötödik elemként úgy rekeszti be, hogy dicsőíti Istent. Ez kétszer is megjelenik tehát a tartalomban. És ez azt mutatja, hogy Isten előtt kedves dolog, amikor mi hódolattal tudunk megállni előtte. Amikor ki tudjuk fejezni szavainkkal előtte azt, hogy mennyire szeretjük, mennyire tiszteljük, mennyire hálásak vagyunk neki. Jézus azt tanítja az imádságról, hogy ezek az imádságnak helyes tartalmi elemei. Ez és ilyen az az imádság, ami az igaz kegyesek imádsága. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy mindazok fényében, amit Jézus Krisztus tanít nekünk a kegyes életről, és azon belül az imádságról, meg kell vizsgálni életünket, meg kell vizsgálni a mi kegyességünket is, azon belül pedig meg kell vizsgálni a mi egész ima életünket. Azt a módot, azt a formát, és azokat a tartalmakat, ahogyan mi Istennel kommunikálunk. Az imádságban mi beszélünk Istennel, tehát azon gondolkozzunk el, hogy milyen módon tesszük mi ezt. Van-e az életünkben kialakított rendje ennek? Van-e olyan idő, napszak, amikor odaadjuk magunkat Urunknak, amikor csak az övéi vagyunk? Gondoljuk csak át, hogy milyen formában szoktunk imádkozni. Gyakran hallani keresztényektől, hogy belealszanak az imádságba. Ha kimondjuk a szavakat, nem fogunk elaludni. Ha csak gondolatban merengünk, csapongunk, akkor nyilván erőt vehet rajtunk az álom, még olyan nehéz és veszélyes helyzetekben is, mint amelyben az Úr Jézus Krisztus a Gecsemáné kertben imádkozott, és a tanítványok, akik nem mondtak ki szavakat, de bizonnyal, gondolatban engedtek Jézusnak, ó, hát mi is imádkozunk, persze, szépen elaludtak. Gondoljuk csak át, hogyan és milyen módon szoktunk Isten előtt imádkozni. Nem vagyunk-e sokszor bőbeszédűek, akik úgy gondoljuk, hogy ezért fog bennünket az Úr meghallgatni. Legyenek a mondataink kerekek, legyenek igazak, De semmiképpen ne gondoljuk azt, hogy Istent bármilyen módon befolyásolhatjuk, akár erőszakoskodásunkkal, akár ismétlelgetéseinkkel, akár a monoton duruzsolásunkkal. Azt mondja Jézus, hogy ezzel Istent nem tudjuk befolyásolni. Nem ezért fog bennünket meghallgatni. És végül, ahogy tanította is nekünk, gondoljuk csak át imádságaink tartalmi részét is. A leggyakrabban kérni szoktunk Istentől. Szinte teljesen eltűnik a keresztény imádságból Isten dicsőítése. Valahogy sokan ezt olyan barokkos, túldíszített dolognak tartják. Minek dicsőítsük mi Istent? Ő tudja azt, hogy kicsoda, mi is tudjuk, és ez így elég. Tanuljuk csak meg kimondani. Persze nem könnyű ez. Sokszor nem könnyű a feleségünket, férjünket, gyermekünket dicsérni. De ezt is meg kell tanulnunk. Istent is kell dicsőítsük és magasztaljuk, ami imádatunkat és hódolatunkat el kell tudnunk előtte mondani. Mindig gyanús, ha már nem akarjuk az ő akaratának és uralmának teljesedését. Amikor kéréseinkkel ostromoljuk őt, akkor gyakran pont azt juttatjuk kifejezésre, hogy mi akarunk uralkodni. Pont azt üzenjük meg neki, hogy mi vagyunk azok, akik ismerjük saját életünk igaz szükségeit, s rá akarjuk őt venni arra, hogy ő is lássa be, nekünk mire van szükségünk. Az igaz imádság vágyik Isten uralmára, kifejezi ezt, és megelégszik az Atya látásával, azzal, amely alapján ő kirendeli a mi mindennapi szükségeinket. Kérjük tőle bátran napi kenyerünket, kérjük tőle bátran és hittel bűneink bocsánatát. Ne gondoljuk magunkat annyira erősnek, hogy az ördög minden támadásával szemben megállhatunk, kérjük csak az ő védelmét, és mindazoknak, akik bármiben is érzik magukon a bűn megkötöző erejét, kérjék hittel és bátorsággal Isten szabadítását. Imádkozzunk azért, hogy ő hozzon ki azokból a kötelékekből, amelyekben újra és újra elesünk, amelyekbe újra és újra belegabajodunk. Dicsőítsük Urunkat azáltal is, hogy újra és újra elkötelezzük magunkat. Kérjük tőle azt, és ígérjük meg neki, hogy ahogyan ő irgalmasan bánik velünk, úgy mi is készek leszünk irgalmasan bánni mindazokkal, akik bennünket nem értenek meg, mindazokkal, akik ellenünk vétkeznek. Isten előtt kedves tartalmak ezek, és bennünket Jézusnak ez a tanítása arra indít, hogy önvizsgálatot tartsunk. Talán ez az első és legfontosabb dolog, amiért be kell vonulnunk abba a bizonyos belső szobába. Sok igazságot el tudnak nekünk mondani azok, akik ismernek bennünket, de hogy mi az igazság önmagunkról, azt leginkább Isten tudja megtanítani, elmondani nekünk, és ő tudja felfedni előttünk. Az igaz kegyességnek, amely Isten előtt kedves, tehát nem csak része, hanem ilyen módon része az imádság és az ima élet. Segítsen az Úr bennünket abban, hogy megtanuljunk, és életünkben ilyen megtanuljuk, és életünkben így gyakoroljuk az imádságot. Hallgassa meg most is könyörgésünket, amit el fogunk ő előtte mondani. Amen. Kedves testvéreim, az ének szavával kezdjük meg könyörgésünket. a 478. dicséretünket keressük ki, és a 478. dicséretünknek az első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó, irgalmas Isten! Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki tanítasz bennünket imádkozni, és fölfeded előttünk azt, hogy a helyes és igaz hitgyakorlásnak milyen fontos része a veled való beszélgetés, és azt sem rejted el előlünk, hogy mi az, amiről te szívesen hallasz a mi szánkból. Megvalljuk neked bűnbánattal, hogy imádkozni sem tudunk helyesen és igazán. Olyan sok rosszul elmondott imádság van közted és közöttünk. Kérünk téged, taníts bennünket arra, hogy úgy szóljunk te hozzád, ahogyan azt a te személyed, minden hatóságod megköveteli. Segíts meg bennünket abban, hogy alázatosan, értelmünk egészével odafordulva te hozzád, mindazokért könyörögjünk, amire te fölhatalmaztál. Így formáld a mi életünket, így formáld a mi kegyességünket, hogy lehessünk egyre igazabb gyermekeid, akik a te tetszésedre igyekeznek élni, ott is és úgy is, ahol senki sem lát bennünket. Bocsáss meg nekünk sokszori képmutatásunkat, sokszor a te színed előtt elmondott hazug szavainkat, valóra nem váltott elkötelezéseinket. Légy irgalmas hozzánk. Bocsáss meg nekünk önmagunkról való helytelen ismeretünket, önmagunkban való bizodalmunkat, sokszori bukásunkat, önkritikánk teljes hiányát. Oldozzál föl bennünket a bűnköteleiből, hogy szabadok lehessünk a te szolgálatodra, a te imádatodra. Kérünk, taníts erre bennünket, és formáld úgy a mi életünket ezen a mai napon is, de ezen az egész héten, hogy az igaz kegyességben juthassunk előbbre, hogy ezáltal növekedjen a mi életünk szentsége, hogy ezáltal még inkább átéljük, mit jelent Isten gyermekének, Jézus Krisztus követőjének lenni. Őrizd meg egész gyülekezetünket, közösségünket, egyházunkat. Vezess bennünket bölcsességeddel a mostani időben is, hogy jó és igaz döntéseket tudjunk te hozzád hozni, előtted hozni. Kérünk téged, ha lehetséges, engedd meg nekünk, hogy újra találkozzunk, lássuk egymást, és valódi közösségben dicsőítsük a te nevedet. Kérünk, adj bölcsességet mindazoknak, akik vezetik a mi népünket. Kérünk, adj védelmet mindazoknak, akik betegeinkkel foglalkoznak. Ha lehetséges, adjál gyógyulást betegeinknek, de mindenkit, bennünket is készíts arra, hogy valamikor meg kell állnunk a te szent színed előtt, hogy számot adjunk életünkről. Segíts, hogy kegyelmednek idejével ne éljünk vissza, hanem hadd használjuk arra életidőnket, amire te azt nekünk adtad. Kérünk, hallgass meg most személyes imádságainkat is, amelyekkel te hozzád fordulunk, mennyei édesatyánk, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Kedves testvéreim, folytassuk imádságunkat úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, a 199. dicséretünk 4 versének éneklésével zárjuk most Isten tiszteletünket. A 199. dicséretünket fogjuk tehát énekelni, amely így kezdődik. Adjunk hálákat az Atya Istennek, és ezt a 161. dicséretünk dallamára énekeljük.
és embereknek, gondviselőjének, éltetőjének. Mert ő mi hozzánk atyai szerelmét kijelentette drága szent igéjét, melyel táplálja híveinek lelkét, nyújtja kegyelmét. És ő megáldja benne reményünket, erősít minden erőtelenséget, világosítja homályos szívünket, sötét elménket. Atya Istennek mindezekért légyen dicséret és nagy dicsőség mennyékben.
Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség.